Gerű András történész, az Aréna vendége ebben az egy órában. Témák az 1848-49-es forradalom és szabadságharc, bár ugye ezt tisztáztuk, hogy ez innen nézve tűnik annak, akik ezt megélték, nem így látták talán. Ugye beszéljünk egy picit arról, emlegettünk néhány szemét, Kossuth Lajost mindenképpen, mostanában, miután most volt a 200 éves születésnapja, Görgei Artúr neve is elég sokat szóba kerül, és hát az előkészítés során szóba kerülnek magyar nemesek, Széchenyi, sokan előkerülhetnek még. Kik voltak ön szerint, és talán miért pont ők voltak azok az ikonjai, vagy ikonikus alakjai ennek az időszaknak, akkor ne csak a forradalomra és a szabadságharcról beszéljünk, akik valóban olyan komoly értékeket jelenítettek meg, képviseltek, amik azóta is velünk vannak, és lehet rájuk is hivatkozni, nem csak a dátumokra.
Hát ha tágan vesszük ezt, tehát nevezzük így ez a magyar polgárosodás klasszikus világa, akkor vannak olyan nevek, értelemszerűen, amik döntően a reformkorhoz kötődnek, de hát nélkülük nem elképzelhető 48-49, és hogy így mondjam, a nemzeti emlékezetbe kiemelt helyet kaptak, és vannak olyanok, akik erről kevesebbet beszélünk, pedig nagyon nagyszerű emberek voltak. Mondjuk akiről kevesebbet beszélünk, az Veselényi Miklós. Én nem azt mondom, hogy egyáltalán nincs jelen a magyar nemzettudatban, de sokkal kisebb jelentőséggel van jelen, mint amit egyébként szerintem megérdemelne. Széchenyi az egy abszolút szupersztár, nem populárisan szupersztár, mert folklórja nincs Széchenyinek. Mert ugye az igazi szupersztárság, amikor valakinek folklórja lesz. Ez zárójelben megjegyzem, Kossuth Lajos, róla még azért pár szót mondanék. Széchenyinek nincs folklórja, de a nevezzük így, a magyar értelmiségi világban Széchenyi mindig egy ilyen kiemelt referenciapont volt, és különféle politikai rendszerek, különféle értelmiségi támogatással egyfajta ikontként használták Széchenyit. Van olyan, aki nem folklorizálódott igazából, de mégiscsak a nemzeti mitológiában, a nemzeti ikonosztázban kiemelt szerepet kap, ilyen például Deák Ferenc. Deák azért 1848-ban is, tehát az előkészítésben is szerepet játszott, 48-ban miniszter volt, 67 után nem vállalt semmifajta pozíciót, de mégis nélküle a kiegyezés elképzelhetetlen. Ő megkapta ilyen epiteton szornászként a haza bölcse címet, tehát ő nem véletlenül egyébként, Deáknak, ha van szobrászati megfogalmazása, ő az, akit ülve is lehet ábrázolni. Ülő Kossuth szobrot még nem láttam, de Deákot lehet ülve. Van álló Deák szobor is, de ülve lehet Deákot ábrázolni. Mert ez a bölcsesség, ez annyit jelent, hogy hát nyugton vagyunk. Szerintem ugyancsak a magyar hát ilyen nemzeti ikonosztázban nem kap olyan kiemelt szerepet, mint amit megérdemelne, de van szerepe, ez Eötvös József báró, aki az egyik top értelmiségje volt egyébként a 19. századi Magyarországnak, nemzetközileg is jegyzett bölcseleti munkái is vannak, és ő is kétszer volt miniszter, 48-ban is volt miniszter, és 67 után is. És persze a politikai szupersztárja ennek a folyamatnak, amire utaltam, Kossuth Lajos, aki egy valóban egy karizmatikus ember volt, és rendkívül jó politikus volt. Mondom ezt annak ellenére, hogy élete 92 évéből, 1802-ben született, 94-ben halt meg, 92 évet élt, abból másfél évet volt hatalmon, élete nagy részét emigrációval töltötte, és mégis egy kitűnő politikusnak tartom, mert elérte azt a szerepet, amit szerintem a magyar történelemben azóta se tudott senki elérni, nem csak, hogy folklorizálódott, hanem abszolút stabil pontja a magyar nemzetvallásnak. Karizmatikus ember volt, képes volt arra, hogy ő ossza a szerepeket, tehát amikor Széchenyit a legnagyobb magyarnak nevezi, abban nem csak az van benne, hogy Széchenyi a legnagyobb magyar, hanem az, hogy én mondom meg, hogy ki a legnagyobb magyar. És akkor már csak egy nagyobb magyar van, az, aki megmondja, hogy ki a legnagyobb magyar. Na mindegy, nem akarom, és Kossuthnak valóban döntő szerepe volt ebben a 48-as, 49-es folyamatban, és a magyar parasság azt az egész örökváltság kérdést, tehát az ő terheinek az eltörlését Kossuthoz kötötte. Ezért tudott folklorizálózni Kossuth. Persze be akartak mást is emelni, mondjuk a kommunisták Táncsicsot akarták minden áron beemelni ebbe a folyamatba. Táncsics értelemszerűen egy nagyon érdekes ember volt, hát jellemzésként csak annyira lennek, hogy a lányát a Kossuth iránti tiszteletből Lajoskának nevezte. Lajoska egy lánynév innentől, tehát ez mutatja az ő sajátos beállítottságát, de értelemszerűen nem volt kult szereplője ennek a folyamatnak. És persze van egy másik szupersztár, aki szintén bizonyos értelemben nem folklorizálódott, de a szövegei folklorizálódtak, ez Petőfi Sándor értelemszerűen, akit jószerivel hát minden magyar iskolás gyerek tud tőle pár sort, még a lustábbak is, és van egy olyan költeménye, amit érdekes módon Magyarországon csak március 5-én szoktak elszavalni, ami a Nemzeti Dal. Azért érdekes, hogy csak március 5-én, de akkor viszont mindig, mert az év további 364 napján a Nemzeti Dal pihen. De akkor feltámad, és akkor mindig feltámad.
És ugye emlegettem Görgei Artúrt, van itt még egy alak, akinek ugye nagyon ellentmondásos a megítélése, néhányan egyszerűen csak az örök bűnbaként emlegetik őt. Miért?
Azért, mert amikor ezek a nemzetvallások, én nézze ezt az egész nemzeti világképet, én egy szekularizált vallási világképnek gondolom, tehát nem egyházias, de az egyháziasság mintájára alakít ki toposzokat. És ahogy azt mondjuk az egyházias világképben is van áruló, mondjuk Júdás, aki ugye 30 ezüst pénzért eladja Jézust, a nemzeti világképekben is, ahogy a nemzetnek lesz apja, Kossuth a nemzet apja, azt írták róla a debreceni, amikor átlépte a debreceni városkaput, ott a könyvbe azt írták be, hogy a foglalkozás rovatban, hogy a magyarok Mózese írta be a kapuőr. Tehát ha van ilyen, akkor kell, hogy legyen a Júdás szerepnek is valami betöltője. És Görgeire rányomták ezt a Júdás szerepet, zárójelbe ezt is Kossuth kezdte el. Ahogy a Zécsének kiosztotta a legnagyobb magyart, Görgeinek kiosztotta az áruló szerepet. Görgei természetesen nem volt áruló, természetesen ma már a történettudományban nincs olyan komolyan vehető ember, aki ezt a toposzt fenntartaná. Tehát semmi probléma nincs Görgével, egy tehetséges kitűnő hadvezérről beszélünk, aki egy lehetetlen helyzetben azt tette, amit tehetett, letette a fegyvert. Az egyetlen, ami miatt kritizálható egyébként igazából, az, hogy az oroszok előtt tette le a fegyvert, de ez meg az ő hiúságával függ össze, mert ha az osztrákok előtt teszi le a fegyvert, akkor valószínűleg más feltételeket tudott volna kicsikarni, mert az oroszokat semmi nem kötelezte. Ugye, ha az osztrákok előtt teszi le a fegyvert, akkor nem biztos, hogy sor kerülhet mondjuk Aradra. Tehát arra, hogy kivégezzék ezeket a tábornokokat, illetve főtisztet, mint ahogy Görgeit sem végezték ki, mert az orosz hadvezetés az Görgei személyére kikötötte, hogy egyfajta mentességet kapjon. Házi őrizetben volt egyébként.
Görgei megítélésében mennyire lehet annak szerepe, hogy látja, hogy a katonatiszt, a katonai döntéseket és a politikai döntéseket próbáltuk, tehát nem igazán sikerült szétválasztani, hiszen ugye sokan mondják ma már azt, sok hadtörténész mondja azt, hogy Görgei az akkor elvárható legjobb katonai döntést, katonai vezetői döntést hozta. Ugye, amiről ön is beszélt, ezek részben politikai megfontolások. Tehát, hogy a megítélésében abban, hogy mondjuk Kossuth azt mondja rá, hogy ő az áruló ebben a körben, mennyire lehet ennek szerepe, hogy itt összemosódnak dolgok?
De ez teljesen normális, amikor ilyen időkben ezek a úgymond felelősségi körök összemosódnak. Most ez nem egyszerűen egy jogi kérdés, hogy Kossuth átadja a teljhatalmat Görgeinek, mert az egy verbális kijelentés, hát tulajdonképpen neki már nincs hatalma, Görgeinek lett. Nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy vannak idők, amikor az embereknél nem tud szétválni ez a hatásköri elválasztási dolog. Tehát magyarán szólva Görgeinek egyszerre kell betölteni egy katonai szerepet egy adott időszakban, és egyszerre kell politikai megfontolásba gondolkodni. ez szerintem teljesen normális, ez a kor, vagy az adott idő logikájában van benne. Itt lehet kritizálni Görgeit, mondom, hogy nem megfelelő politikai érzékenységgel járt el ebben a dologban, de az természetesen, hogy ő árulott lett volna, az egy nevetséges és minden alapot nélkülöző állítás.
Ugye a beszélgetésünk első felében beszéltünk, vagy emlegettünk, próbáltuk sorba venni egy picit a magyar polgárosodás, a polgárosodás, a polgári korszaknak a hozadékait, azokat az értékeit, amik velünk maradnak. Egészen biztos, hogy van egy ilyen nagyon, hát azt nem mondom, hogy kézzelfogható, mert hogy nem kézzelfogható, hogy város nehezen kézzelfogható, de mondjuk tapintható, érzékelhető, ez Budapest, mert ugye Budapest születéséről beszélünk. Mi volt a cél Budapest kialakításával, megalakításával?
Nézze, ez is a reformkor eredménye volt, ugye Széchenyi írta még azt hiszem a Stádiumban. Ezek szerettek, ezek az emberek ilyen test politikában gondolkodni. Tehát ugye Kossuth a Friedrich List nyomán azt mondta, hogy a nemzet ipar nélkül félkarú óriás. Tehát mintha az egyik karja a nemzetnek, hogy a mezőgazdaság lenne, a másik az ipar. Széchenyi azt mondta, hogy kell egy szív az országnak. Mert ugye az országnak nem volt ebben az értelme hivatalosan vett fővárosa. Pozsonyba ürésezett a diéta. A magyar király az nem lakott Budán, az Bécsben volt. Tehát nem volt egy ilyen főváros. És ugye Széchenyinek az volt az elgondolása, hogy Pest-Budából kell egy fővárost kialakítani. Nem véletlen ide álmodta meg a Láncidat, ami Magyarország első permanens kőhídja volt, ami aztán egyébként 48-ra nagyjából el is készült. Széchenyi sosem ment át a kész hídon, és azért jegyezzük meg a történeti hűség kedvéért, hogy 49 őszén Hajnaúa adta fel a Láncidat, a magyar reformkor egyik szimbolikus alkotását, de most ez mindegy is. Hajnaúra már nem emlékszünk, az avató ünnepségre a Láncid meg itt van velünk. És a 48-as mozgalom, ha megnézi akár a 12 pontot, de az áprilisi törvényeket is, a 12 pont évenkénti országgyűlést követel Pest-Budán, tehát már ezen a helyen. A törvény ezt rögzíti, ebből logikusan következik, noha nem szabja meg a törvény, hogy a kormány is itt lesz, mert hát ahol az országgyűlés van, ott a kormány. Sőt, 1849-ben a Szemere kormány, amelyiknek a törvényességét aztán már a későbbiekben nem ismerik el, először nyilvánítja az ország fővárosává Budapestet. És Budapest valóban, ha a magyar állam a magyar történelem legnagyobb tartós alkotása, akkor rögtön a második helyen Budapest. Budapest a második legnagyobb alkotás, amit kifejtem már a polgári Magyarország alkotása. 48-tól Budapest fejlődése, ha nem is töretlenül, de egy felfelőívelő pályát mutat, és Trianon után, hát végképp, noha sokan kritizálták, de nem tudom persze, mire alapult a kritika, mert adottság volt, hogy hát egy 20 milliós országra dizájnolt város, itt maradt egy 7,5-8 milliós ország fővárosaként, hát mit lehet ezen kritizálni, ez adottság volt, hogy túlsúlyos, hogy vízfejes, és ilyeneket mondtak, de mégiscsak egy olyan alkotása Magyarországnak, ami máig Magyarország imidzse, Magyarország hát teljesítmény alapján a legvonzóbb ebben az országban. Ma is a magyar nemzeti jövedelem 36, noha a lakosságnak csak 17% lakik itt, a nemzeti jövedelem 36-37%-át állítja elő Budapest. A külföldi vendégészakák majd kétharmada ide kötődik Budapesthez. Szóval Budapest egy európai metropolisz lett. Ma Európai Unió 9. legnagyobb városa. Egy fantasztikus alkotás, és az egész történet intézményes ötletként a reformkorba indult, de intézményesen 48-ba indult.
Ez inkább egy politikai vállalkozás volt, vagy egy gazdasági, vagy mindkettő is egymást segítette a két vonal?
Nézd, ez a mi utólagos okoskodásunk, hogy szétválasztjuk.
De hát megtehetjük, ezeket, hogy innen elemezzük a
igen,
dolgot.
Igen, de valahogy próbáljuk elképzelni, hogy ezek az emberek másként gondolkodtak. Szóval gondolj el, ugye itt van a hitel, csak mondok egy példát. Ugye 1830-ra jelent meg, Széchenyinek az a munkája, ami jószerivel elmondja, hogy hogy kellene Magyarországot gazdaságilag polgárosítani. A hitel ajánlása, ha megnézed az első oldalt, úgy szól, hogy honnunk szebb lelkű asszonynak. Na most képzeljem ma el egy olyat, hogy mondjuk ha egy mai miniszter, nem is Széchenyi akkor nem volt miniszter, mondjuk egy mai közgazdász honnunk szebb lelkű asszonynak ajánlana egy közgazdasági munkát. Hát egyszerűen hülyének néznék a kollégái. Ebben az időben ez nem nézték hülyének a Széchenyit, azért bántották, ami ebben van. Ugye Metternich mondta azt, hogy a kormány a fényt szereti, de a tüzet, ami a fényt adja, azt nem, és üldözte a hitelt. De ezért bántották, de azért senki nem bántotta, hogy ebben a világképben ezek nem váltak szét. Tehát amit maga politikának mond, az egy nemzeti elkötelezettség volt. Az, amit maga gazdaságnak mond, az a magyarság felemelésének volt a programja. Tehát ezek egyben voltak. Érti? És ezért igaza van, szét lehet utólag választani, de ezzel egy kicsit elszegényítjük a dolgot. Tehát amikor Széchenyi kaszinókat hoz létre, akkor persze ma azt mondjuk, hogy hát itt társadalmi köröket hozott létre, vagy társadalmi szerveződés. Miközben Széchenyi azt mondta, hogy az eszmesurlódásnak akar teret engedni. Ha ma azt mondanánk, hogyha mi elbeszélgetünk, hogy mi eszmesurlódunk, hát hülyének néznének minket, de ő komolyan gondolta, és nem egy rossz szó.
Mennyire volt eredményes, hogyha most innen vissza...
Bocsánat, még igen. Egyet mondok így fogalmilag, hogy ugye Széchenyi azt is mondta, hogy neki az a fontos, amit úgy mondott, hogy szabadság, jó, mindenki már, és bátorlét. Na most ez a magyar szó, hogy bátorlét, ez eltűnt, miközben a magyarok szeretik azt mondani, hogy a civilek, meg a civil kurázsi, hát miért nem mondják azt, hogy bátorlét? Mennyivel szebb szó?
Ez egyébként mit jelentett akkor, ha már itt a fogalmaknál tartunk? Tehát mit jelentett Széchenyi idejében, vagy mit jelenthetett ez a bátorlét? Mire vonatkozó bátorságról beszélünk? Például arról, hogy álmodjunk egy fővárost?
Az is benne volt. Ez amit a Széchenyi úgy ír a napoljában, hogy valamiről ír, és azt mondja, valami nagyobb szerűt. Na most ez az, ami, hogy azért beszéljek egy kicsit egy hanyatló korról is, ez az, ami lassan kezd kiveszni a magyar kultúrából, hogy nem merünk nagyobb szerűbe gondolkodni.
Egyébként mi volt a legfontosabb várakozás? Tehát, hogy miért legyen itt Pesten és Budán egy főváros? Mit mondanak erről a kor gondolkodói? Miért kell ez nekünk?
Ugye az eredeti ötlet, amire utaltam, az, hogy tehát kell egy centrum az országnak.
Egy szív, ugye Széchenyi ezt mondja?
Kell egy szív. Mert ha mi nemzetben gondolkodunk, és egy olyan nemzetben, ami Magyarországot, hogy így mondjam, uralja, akkor annak kell egy központi hely. Tehát kell egy hely az országgyűlésnek, az állami reprezentációnak, és magának a nemzetnek. De természetesen ez a gondolat tovább fejlődött abban az értelemben, hogy akik elkezdték realizálni, azok azonnal, azokban abszolút elindult az a gondolkodás, hogy teremtsünk egy helyszínt, amit egy francia mintára, amit úgy gondolunk, hogy a nemzeti grandeur és gloire, a nemzeti nagyság és dicsőség. Ugye ezt a franciáktól vettük át, ők egyébként Párizzsal és Párizsban ezt meg is akarták valósítani, hát ezért van diadalívük, nálunk ez a Millennium lékmű, ezért van Champs-Élysées-ük, nálunk ez az Andrássy út. Tehát és akkor azonnal elindult az emberek agyában az, akik erről gondolkodtak, hogy a magyar nemzeti nagyság és dicsőség helyét kell megteremteni, és ez maga a város. Plusz ehhez hozzájött az, hogy ezek az emberek, döntően Andrássy Gyula, aki nagyon sok, Andrássy Gyula gróf, aki a kiegyezés után az első felelős magyar miniszterelnök volt, hogy úgy gondolkodott, hogy Budapestet egy olyan helyé kell tenni, amelynek sem észak, sem kelet, sem dél felé nincs versenytársa. Egyetlen versenytársa nyugat felé van, Bécs. És jószerivel ezen dolgoztak, utána is, és az igazság az, hogy ha ma ránézzünk a térképre, akkor Bécs még mindig talán, ha bár attól, hogy milyen dimenzióban nézzük, Budapestet megelőzi, de az a helyzet az, hogy Budapestnek nincs észak, dél és kelet felé versenytársa. Mert azért Bukarest nem igazán versenytársa Budapestnek, nemzetközi tőkebefektetés szempontjából sem. A helyzet az, hogy gyönyörű, Prága gyönyörű, imádom Prágát, de sem súlyban, sem lakosságban nem versenytársa Budapestnek, és az igazság, az nem akarom megbántani sem a román, sem a cseh, de a szerb barátainkat sem, azért Belgrád sem versenytársa Budapestnek.
Ugye van egy intézmény, és ahogy itt a beszélgetésben többször szóba került, ugye, hogy nyilván Budapest, a Budapest gondolat, a főváros gondolat az annyira erős volt, hogy ugye a kiegyezés után is ez ment tovább, az építkezése is, a megalkotása is. Ugye van egy intézmény, ami talán az egyik leghosszabb ideig regnáló magyarországi intézmény, ez a közmunkatanács. Igen. 1870-től 48-ig, 948-ig,
igen,
ugye?
Igen.
Ennek ez is egy viszonylag sokat értelmezett és elemzett testület, vagy köztestület, vagy igen, intézmény volt. Ön mit gondol ennek a súlyáról, jelentőségéről?
Ez egy angol, ezt Andrássy hozta be, mármint hivatalosan idősebb Andrássy Gyula, mert volt egy fia, ifjabb Andrássy Gyula, tehát a kiegyezés utáni első miniszternél, később a Monarchia közös külügyminisztere, 1871 és 78 között, zárójel. Ő is egy 48-as volt, hát távollétében halálra ítélték fiatal kora ellenére, és jószerével az a magyar államférfi, aki úgy visszanézve a legtöbbre vitte, mert olyan magyar államférfit nem tudok, aki egy birodalom külügyminisztere lett volna. Ez több, mint egy magyar miniszterelnök. Na mindegy. És ő importálta ezt a brit ideát, ez Londonban jött létre, és nagyon jól működött. A közmunkatanásnak elképesztően nagy szerepe volt Budapest felfutásában. Előbb jött létre, mint a főváros jogilag, tehát 1872-ben hozta létre a törvény a fővárost, 70-ben létrejött a közmunkatanás, azért, mert Andrássy számára világos volt, nem kellett hozzá nagy ész, de ahhoz kellett ész, erős, oly szent akarat, ugye, hogy realizálni tudja ezt a dolgot, mert Budapest nem tudott volna megélni, ha nincs meg az árvízvédelme, a Dunával szembeni védelme. A közmunkatanás azért jött létre, hogy a rakpartokat segítsen kiépíteni. Ez a mindenkori miniszterelnök vezetése alatt állt. Nem mindig a miniszterelnök töltötte be ezt a szerepet, általában a helyettesére bízta a dolgokat. Ez az államnak és a önkormányzatnak volt egy közös, paritásos alapon működő szervezete. Döntően a Monarchia Magyarországán alapvető szerepe volt. A két háború között már eljelentéktelenedett részben a szerepe, és aztán a kommunista hatalom átvételt követően megszűnt. Sokan a rendszerváltás után gondoltak arra, hogy vissza kéne hozni. Én magam is írtam erről nem is olyan régen. Bármekkora tisztelettel vagyok a fővárosi közmunkatanács iránt, én azért nem gondolom, hogy vissza kellene hozni. Nem csak azért, mert a közmunkaszó értelme mára megváltozott, át lehet nevezni. Hanem azért, mert a magyar alkotmányosság ma már másként épül fel, mint a monarchia korában. Ma az önkormányzatiság a magyar alkotmányosságnak egy alap elve, és nem tudom, hogy nem lenne komoly alkotmányos aggály azzal szembe, ha Budapest dolgairól egy olyan intézmény döntene, amelynek elnöke a miniszterelnök. Egyébként a közmunkatanács, mert érti, tehát nem összecsúszna a kormány és az önkormányzat. A közmunkatanács egyébként döntően városképi dolgokba szólt bele, de olyan dolgokba is, amik civilizatórikusan érintették a várost, ezért utaltam a rakpartokra, és persze a hidakba is beleszólt, hogy hol legyenek a hidak. Mert ezek nem önkormányzati budapesti vagy törvényhatósági pénzből mentek, ezek állami pénzből mentek.
Beszéltünk ebben az egy órában értékekről, ikonikus a 48-as forradalomnak is, illetve egyáltalán a reformkornak, beszéltünk értékekről, a feudalizmusra, illetve a rendiségre mért ütésről. Személy szerint önnek mi az, ami legfontosabb mondjuk a reformkor? Nem szeretem ezt a szót, hogy örökségéből, de mondjuk maradjunk ennél, nincs most jobb ötletem az örökségéből.
Hát nézze, én annak ellenére, hogy a Habsburg Történeti Intézet igazgatója is vagyok, ezt emlékszem, még Habsburg Ottónak is mondtam, hogy 48-as számukra jót tett. Tehát Például azért tett jót, mert jószerivel Magyarország 1867 után azért mégiscsak egyfajta alkotmányos fejlődés, alkotmányos világ keretei között tudta élni az életét. Tehát én 48-at nagyon nagyra tartom. Március 25-én én mindig kiteszem a kokárdát. Az egyetlen nemzeti ünnepünk, amiknek van személyre szóló szimbolikája, nem véletlen. És én nagyon büszke vagyok 48-ra. Én nekem világéletemben fontos volt a polgárosodás folyamata, az, hogy ez egy polgári Magyarország legyen. Ma már érdekes, erről nem beszélnek. Még az a párt sem beszél erről túl sokat, amelynek a nevében ott van, hogy polgári. Nem tudom miért. Nekem ez volt mindig a fontos, és miután úgy gondoltam, hogy itt 48-49 kapcsán van egy hármas egység. A polgár, a polgárosodás, a magyar és a szabadság. Na most ennél számomra vonzóbbat nem tudok elképzelni, és maga mondhatja, hogy ezt nem szabad idealizáltan nézni, és tényleg nem szabad, de mégis engedjük meg magunknak, meg másoknak is, hogy merjenek ennyi év után is lelkesek lenni a tekintetben, amit szeretnek.
Gerő András történész volt a vendégünk az elmúlt egy órában. Köszönjük, hogy elfogadtam a kívásunkat.
Köszönöm szépen.
Búcsúzik a műsorvezető Klavai Richárd. Minden jót, viszont hallásra.